NAU minősített képzést indított a BME, a helyes fűtési módokra hívja fel a figyelmet az Agrártárca, ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Maradjanak velünk továbbra is.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A világon hetedik felsőoktatási intézményként szerezte meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Nukleáris Technológia Menedzsment képzéshez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tanúsítványát. A program célja olyan szakemberek képzése, akik a nukleáris iparban vezető pozícióban hoznak döntéseket, mondta el Aszódi Attila, az intézmény Nukleáris Technikai Intézetének tanára.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tette arra javaslatot, hogy készüljenek olyan oktatási programok, amelyek elsősorban nem csak mérnököknek szólnak, vagy nem csak mérnöki munkakörben dolgozóknak szólnak, hanem olyanoknak az atomenergetikán belül, akik vezetői és műszaki feladatokat egyaránt betöltenek. És ennek a keretrendszerét a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség dolgozta ki, ehhez lehet csatlakozni, ehhez csatlakozott a műegyetem is, és gyakorlatilag egy olyan képzési rendszert, egy olyan képzési programot raktunk össze, ami tulajdonképpen a nukleáris iparban dolgozóknak a továbbképzésére szolgál, és a nukleáris ismereteiknek a felújításán vagy bővítésén túl menedzsment vezetési ismereteket is átad, és ennek segítségével tulajdonképpen, hát úgy hívjuk ezt, hogy nukleáris technológia menedzsment képzésben részesülhetnek. Tehát összefoglalva olyan szakembereknek szól, akik a nukleáris szakmában dolgoznak, de valamilyen vezetői beosztásban tevékenykednek, vagy várhatóan a jövőben vezetői beosztásba fognak kerülni, és emiatt a műszaki ismereteik, nukleáris ismereteik mellett vezetői ismeretekre is szükségük lesz.
Mi a specialitása ennek? Más-e a vezető egy nukleáris erőműben, mint mondjuk egy gáztüzelésű erőműben, vagy egy más cégnél? Milyen speciális tudásra van szükség? Természetesen az atomenergia, az atomenergetika ismeretén túl.
Nagyon jól mondja, hogy az egyik specialitás az atomenergetikai ismeret, de a másik specialitás, hogy a nukleáris biztonságnak mindennél nagyobb jelentősége van, és összességében a biztonságnak is nagyobb jelentősége van, mint a legtöbb iparágban. Tehát ennek a képzésnek az egyik specialitása az, hogy nukleáris biztonsági és biztonsági kultúrával kapcsolatos ismereteket is bővít, ami, hát tudjuk, az elmúlt években nagyon felértékelődött a szakmában, és pontosan azok az egyik célunk, hogy ezen a területen erősítsük mind a képzést, mind pedig azoknak az ismereteit, akik erre a képzésre beiratkoznak.
Mennyire speciális ez a terület, mert hogy tudjuk, Magyarországon Pakson van, illetve lesz atomerőmű, de az ember azt gondolná, hogy viszonylag szűk azoknak a köre, akiknek ilyen speciális ismeretre van szükségük. Hány embert lehet vagy kell képezniük, vagy szeretnének képezni a következő években? Mennyire lehet ez folyamatos, ez a képzés?
Nagyon reméljük, hogy folyamatos lesz. Most erre a legelső tanfolyamra, ami szeptemberben indult, erre 16-an iratkoztak be, és azt reméljük, hogy a következő években valami hasonló éves létszámmal el fogjuk tudni indítani ezt a képzést. És hát jól mondja, hogy Paks tűnik az elsődleges felvevő piacnak, hogy úgy mondjam, de nem csak a Paksi Atomerőmű, mint vállalat az, amelyik ezen a területen érdekelt, hiszen a magyarországi nukleáris ipart számos cég szolgálja ki. Vannak mérnökirodák olyan karbantartással, vagy adott esetben különböző fejlesztésekkel, berendezés gyártással foglalkozó cégek, amelyek aktívak a területen, beszállítói mondjuk az atomerőműnek. Vannak hatóságok, a nukleáris biztonsági hatóság, de más hatóságok is, akiknek a kompetencia területébe tartozik az atomerőmű, vagy más nukleáris létesítmények. És hát ne felejtsük el, hogy nagyon nagy fejlődés várható ezen a területen, hiszen a PAS 2 blokkoknak az építésnek az előkészítése zajlik, ahova nagyon sok dolgot kell majd beszállítani, nagyon sok területen kell majd közreműködni, hogy az új blokkok építésének a csúcs idejében akár 8000-nél is több ember dolgozhat a telephelyen. Tehát azok a cégek, akik ebbe a munkába be fognak kapcsolódni, azok mind-mind érdekeltek lehetnek egy ilyen speciális szakember képzés iránt.
Milyen szerepe van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek? Említette, hogy az ő ajánlásaik alapján készítették el a tematikát, illetve a képzést. Mit jelent az, hogy a NAU-val együttműködve végeznek egy ilyen oktatást?
Az a helyzet, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jó pár évvel ezelőtt felfigyelt erre a területre. Vannak olyan projektek a nagyvilágban, amelyeknél ezeknek a menedzsment ismereteknek a hiánya kiütközött, és ezt ismerték fel, és erre akartak reflektálni akkor, amikor ennek a Nemzetközi nukleáris menedzsment képzésnek a programját, tematikáját, követelményrendszerét kidolgozták. Most ezen túl mi kapcsolatban vagyunk régóta az ügynökséggel, megfogadtuk az ő tanácsaikat, megfogadtuk azokat a dolgokat, amik a vonatkozó dokumentumokban le vannak írva, de ezen túl átestünk egy tanúsítási folyamaton, tehát járt nálunk a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek egy delegációja, megnézték a mi képzési képességeinket, megnézték az infrastruktúránkat, az oktatóreaktort, a laboratóriumainkat, és átnézték azokat az akkreditációs dokumentumokat, amelyek a magyarországi képzési akkreditációhoz szükségesek voltak, és ez alapján ők végülis tanúsították ezt a programot, igazolták azt, hogy a mi nukleáris technológia menedzsment képzési programunk az összhangban van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előírásaival, elvárásaival, és ez a tanúsítás, ez egy nagyon nagy elismerés a részünkre, mi nagyon örülünk ennek, hiszen előttünk összesen 6 egyetem esett át ezen a tanúsítási folyamaton, úgyhogy a 7. egyetem vagyunk a világon, amelyik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek megszerezte ezt a tanúsítását a nukleáris technológia menedzsment képzésre vonatkozóan.
És hogyha összehasonlítjuk, vagy összehasonlítanánk ezen 6, illetve 7 egyetem képzését, akkor nagyon sok hasonlóságot találnánk? Tulajdonképpen lefedik egymást ezen képzések?
Igen, ez egy specialitása szintén ennek az elvárásrendszernek, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megfogalmazott 50 olyan kompetenciaterületet, amelyet le kell fedni ebben a képzési programban. Tehát nyilván képesnek kell lenni ezeknek a területeknek az oktatására, kell rendelkezni kompetenciával, oktatóval, megfelelő személyzettel, és ebből az is következik, hogy valamilyen értelemben ezek az egyetemek, ez a 7 egyetem, aki rendelkezik már ezzel a tanúsítással, az kompatibilis egymással olyan értelemben, hogy képesek voltak lefedni ezt az 50 kompetencia területet a saját oktatási programjukban. Tehát ezek az oktatási programok ilyen értelemben hasonlóak, és természetesen kooperáció is van, illetve elképzelhető ezek között az egyetemek között. Ebben a keretrendszerben rendszeresen információt cserélünk, évente találkozunk, tehát azt is tervezzük, hogy a következő években is gondozzuk ezt a képzést, és gondozzuk ezeket a kapcsolatokat, és hát az is elképzelhető, hogy ott esetben besegítünk egymásnak, kölcsönösen meghívunk mondjuk oktatót, akár online módon a másik egyetemről. Ez már csak azért is izgalmas, mert ennek az újfajta képzési programnak az egyik specialitása az, hogy mi viszonylag nagy óraszámban workshopokat, esettanulmány feldolgozásokat is beépítettünk a képzési programba. Tehát nem csak úgy mondanám, hogy tankönyvi anyagnak a feldolgozásáról van szó, hanem olyan interaktív képzési módszerekről is, amikor egy-egy fontos, kiemelkedő jelentőségű, mondjuk a biztonsági, a biztonsági kultúra szempontjából lényeges eseményt a hallgatókkal együtt dolgozunk fel, beszéljük velük végig, és mondjuk egy ilyen workshopba adott esetben akár egy partner egyetemnek, egy másik egyetemnek, vagy éppen az ügynökségnek a szakértője is bekapcsolódhat és részt vehet a képzésben.
Mennyire országspecifikus a képzés? Aki itt végez, az külföldön is tudja-e használni ezt a diplomáját, ezt a végzettségét?
Mindenképpen tudja használni, hát éppen ezért is jó az a tanúsítás, amit megszereztünk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől. A kompetenciaterületek abszolút csereszabatosak és univerzálisak, és nyilván a mi képzésünkben számos olyan elem van, ami az orosz tervezésű VVR reaktorokhoz kapcsolódik, de egy olyan kontextusba helyezzük ezeket az ismereteket, hogy akár más erőműben, más típusú erőműben is hasznosíthatóak ezek az ismeretek.
Aszódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A fűtési szezon megkezdésével ismét a helyes fűtési technikákra és ezáltal a levegő minőségének megóvására hívja föl a figyelmet az Agrárminisztérium Fűts okosan elnevezésű kampánya. Egyebek közt a szilárd tüzelőanyagok veszélyeire és káros hatásaira hívják föl a figyelmet, mondta el a tárca környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára. László Tibor Zoltán kiemelte, a statisztikák szerint évente 8-12 ezer ember idő előtti halála hozható összefüggésbe a levegő rossz minőségével. Csubák Tamás interjúja.
A Fűts okosan kampány egy szemléletformáló kampány, amely keretein belül a légszennyezés környezeti és egészségi hatásainak bemutatására helyezzük a fő hangsúlyt, az egyén szerepe, az egyén felelősségvállalás, illetve hát a fűtési hatékonyságuknak a összegzés, illetve technológiai megoldásait tárjuk a lakosság elé egy szemléletformáló kampány keretein belül.
Amióta fut a kampány, milyen beruházások jöttek létre?
Alapvetően a kampány az önmagában egy szemléletformáló kampány. De mindezen mellett egész évben ugye dolgozunk azon, hogy minél nagyobb mértékben javuljon a levegő minősége. Ugye, hogyha levegő minőségről beszélünk, a lakosság jelentős része az ipari kibocsátásokra, illetve a közlekedési ártalmakra gondol, holott valójában egy téli fűtés, egy téli fűtési szezonnak a kezdete nagyon nagy légszennyező hatású. Mondhatni 80%-a a PM2,5, illetve a PM10 kibocsátásnak a lakossághoz köthető.
Mekkora keretösszeg áll a rendelkezésükre a programban?
A programban így levegőtisztaságvédelem címszó alatt nincs rendelkezésre álló beruházási keret. Ugyanakkor a egyéb ágazatok, tehát hogyha minden levegő tisztaságra hatással lévő ágazatot figyelembe veszünk, akkor ennek a nagyságrendje 100 milliárdos nagyságrend.
Vannak visszajelzések vagy tapasztalatok, hogy mennyire eredményes eddig a kampány?
Hát ugye az idei évre vonatkozóan még nincsenek tapasztalatok tekintete, hogy most kezdtük, viszont az elmúlt évek vonatkozásában szoktuk szondázni minden évben. Jó értékeket kapunk, egyre jelentősebb a különböző korosztályoknak a értesülése a kampányról, egyre szélesebb körben jut el a lakosokhoz a fűcsokosan kampány, illetve annak hasznos tartalmai.
László Tibor Zoltánt, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Elkezdte a termelést a MOL kibővített gumibitumen üzeme. Zalaegerszegen mostantól évi 20 ezer tonna gumibitumen gyártására képesek. Az ebből készült utak tartósabbak, mivel kisebb a kátyúk és nyomvájuk kialakulásának esélye a hagyományos bitumennel készült utakhoz képest. Rezsek Győző összefoglalója.
Az elmúlt 8 évben körülbelül 150 kilométernyi útszakaszt építettek gumibitumenből. Ez az anyag bitumen és hulladék gumiabroncsokból származó gumiörlemény keveréke. Az Zalaegerszegennel indult termeléssel mintegy 500 000 használt gumiabroncsot hasznosítanak újra. Ez a mennyiség a magyarországi gumiabroncs hulladék 8-10%-a. Éves szinten 20 ezer tonna építési anyagot tudnak így előállítani, mondta Zsinkó Tibor, a MOL Magyarország Downstream ügyvezető igazgatója.
Képesek vagyunk megépíteni egy év alatt körülbelül 200 km főutat teljes egészében ebből az anyagból, illetve ha csak a felső koporréteggel számolok, akkor ez 600 kilométernyi útszakaszra elegendő.
A MOL és a Pannon Egyetem közösen fejlesztette ki a kémiailag stabilizált gumibitument. Ez a normál útépítő bitumennel azonos módon használható fel, szállítható, tárolható, és később az előállítás helyszínétől távolabb is felhasználható.
A gumibitumennel készült utak kevésbé nyomvájusodnak, sokkal rövidebb fékút adott esetben, tehát hamarabb meg lehet elni a gépkocsival, illetve kevésbé zajosak, ami a lakóvezetekben előnyös. Ezeken az utakon még nem keletkezett kátyú, pedig a legrégebbi kísérleti útszakasz az már 15 éves.
Az alai finomítóban 2012-ben avatták fel a ma is működő kisebb évi 5000 tonna kapacitású gumibitumen kísérleti üzemet. Ezt 2019-ben kezdték bővíteni. A 3 milliárd forintos beruházás 75%-át a cég saját forrásból finanszírozta, a fennmaradó 25%-a állami támogatás.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
28 hónapja Budapesten a legalacsonyabb a földgázára az európai fővárosok között, ismertette az Inforádióval a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatait Scherer Zsolt. A hatóság szóvivője jelezte, a kontinensen az áram 12 hónapja nálunk a legolcsóbb.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal minden hónapban készít egy olyan ár összehasonlítást, hogy a lakossági fogyasztók számára hol, milyen áron lehet a földgázhoz, illetve a villamosenergiához hozzájutni. Azért, hogy pontos adatokat tudjunk mondani, hiszen országonként, sőt, országon belül más és más árak vannak, éppen ezért a fővárosokra koncentrálunk, és azoknak az árait hasonlítjuk össze. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy 28 hónapja Budapesten a legolcsóbb a földgáz ára. Ezt, hogyha abban az összefüggésben vizsgáljuk, hogy az elmúlt időszakban többször megjelentek olyan írások és gondolatok, amelyek arra vonatkoztak, hogy magasak a magyarországi földgázárak, akkor elmondhatjuk, hogy Európában és nem csak az Európai Unión belül is, Magyarországon, így a vizsgálat tematikáját követve, Budapesten a legolcsóbbak a földgázárak, de ha megnézzük egy kicsit a villamosenergia árakat, akkor ott is azt látjuk, hogy 12 hónapja, több mint egy éve az Európai Unióban Budapesten a legalacsonyabb a villamosenergia ára. Ebben természetesen annak is szerepe van, hogy a magyar állam nem vett ki úgynevezett energiaadót a lakossági fogyasztókra, tehát miután ez nem terheli őket, ebből kifolyólag alakulhatott ki ez az ár, amely természetesen a rezsicsökkentésnek is köszönhető.
Forintban vagy euróban hasonlították, illetve hasonlítják össze az árakat, mert ugye azt láttuk, hogy az euró az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött a forinthoz képest, ami befolyásolja vagy befolyásolhatja az összehasonlítást is.
Így van, euróban van az összehasonlítás. Természetesen ez is segíti a hazai árat, illetve pontosan, hogy azt mondom, hogy nem segíti. Azért segíti, mert a végén az ár az lehet, hogy olcsóbb, viszont azért ezeknek az energiahordozóknak a beszerzése, hiszen majd 90%-át a földgáznak külföldről hozzuk be, ezt bizony euróban vagy dollárban kell fizetnünk. És miután ez az elszámoló ár, ebből kifolyólag, hogyha a forintnak gyengébb a pozíciója, bizonyám többet kell érte fizetnünk. De mondhatnám azt is, ami szintén áremelő tényező volt, hogy Magyarországon az elmúlt években jelentősen emelkedett az élő munkának a költségigénye, amely másrészt nekünk nagyon jó, hiszen aki itt dolgozik ezekben az ágazatokban, több pénzt vihet haza, viszont ez azt is jelenti, hogy ez a költségelem a lakossági földgáznál bizonyám emelkedett. Tehát egyrészt a forintnak a gyengülése sem tesz jót az ár tekintetében, másrésztről viszont olyan tényezők is az áraknak, illetve a költségeknek az emelését jelenti, mint például a munkabér. Emellett egy nagy dolog az, hogy a hazai lakossági gázárak változatlanok, tehát úgy tudnak tervezni a családok, úgy tudnak családot alapítani, hogy arra számíthatnak, hogy kiszámítható szinten maradnak az energiaárak, ha úgy tetszik, akkor ez a kormány családpolitikájának a legfontosabb pillére. De ugye a földgázárba egy kicsit hagyj menjek, azért van ott egy-két költség, amit rendre látjuk, hogy jogalkotói vonalon is gondot okoz az értelmezése. Nagyon sok dolog van, amely az árban a földgáz, mint termék árához képest rárakódik az ára. Hagyj mondjak egy példát, amennyi pénzt kap egy termelő egy liter tejér, én nem ugyanannyiért veszem meg az üzletben, hiszen rengeteg minden hozzáadódik a tejnek, mint terméknek az árához. Ugyanez van a földgáznál is. Az úgynevezett molekula díjánál túl rengeteg minden van. Ha csak belegondolunk a tárolás díjára, ami ugye egy letárolást és egy kitárolás költségeit jeleníti meg. A földgáznak például, hogy egy jó pofa példát mondjak, a szagosítás díja is benne van. Ez azért nagyon fontos, hogyha a gáz elindul és elszökik, akkor érezzük egy lakásba belelép, hogy valami nagyon rincsen, mert ennek is van költsége. Természetesen a tranzit díj sem olcsó, hiszen Magyarország kitermelése ma 10-12%-át biztosítja a hazai felhasználásnak, a többi bizony mind import, ebből kifolyólag a szállítói díjak, ezek bizony pénzbe kerülnek, a határkeresztező kapacitások forgalmi díja, ez mind, és természetesen vannak a szolgáltatóknak is költségei, amelyek mind megjelennek az árban, és ez így kialakult árról mondhatjuk azt el, hogy 28 hónapja idehaza a legolcsóbbak. Természetesen az mindenkinek drága, hogy a télen a lakásában a fűtési számlát ki kell fizetni. Nem mondhatjuk azt, hogy az energiahordozó olcsó. Mindent viszonyítani kell, és amikor azt mondjuk, hogy a gáz ára Magyarországon, Budapesten azért mégiscsak megfizethető, pont ezért van egyébként a vizsgálatban ez a bizonyos kétkeresős modelles összehasonlítás, amely pont azt mutatja meg, hogy a családok teherviselő képességéhez képest mennyivel változott az energiahordozóknak az ára, és mekkora terhet jelent. Ott már nem mi vagyunk a legolcsóbbak, de legalább nem a legrosszabb pozícióban vagyunk, hanem az élbolyban tartozunk itt is, tehát elmondhatjuk azt, hogy viszonylagosan, de megfizethető a gázára. Ha megnézzük azt, hogy a lakosság tekintetében, hogy fűtésre mit használunk fel, akkor azt látjuk, hogy 44%-a az bizony a magyar háztartásoknak földgázzal megy, és még ez hozzátartozik, hogy a tápfűtéses lakások jelentős számának a végén a hőtermelő erőmű is többségében földgáz tüzelel, de ha még megnézzük azt is, hogy bizony azok a vegyes fűtési modellek, ahol földgáz is és szilárd tüzelése is alkalmas kazánnal biztosítjuk a lakás fűtését, hát ott is többségében földgáz használunk el. Tehát a földgáz Magyarországon a lakosság fűtése szempontjából rendkívül fontos, ezért is nagyon fontos, hogy 6,4 milliárd köbméter van ma lent a tárolókban, tehát biztonságban vagyunk a fűtési szezon egész alatt.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Rövid szünet után folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.